olvassuk tovább a Jelenések könyvét. A 3. fejezet 7. versénél tartunk, és újból egy újabb gyülekezetet fogunk megismerni, ez a filadelfiai gyülekezet, a 7 közül a legjobb, úgyhogy ma örülhetünk, hogy egy jó gyülekezettel ismerkedhetünk meg. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet 7. versétől, álljunk fel és így hallgassuk akkor az igét. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés az erőd, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezt a mai igét, amit olvashattunk, és szeretnénk belőle tanulni, hogy hogyan áldottad meg ezt a gyülekezetet, és hogyan tudtak ők megmaradni a kísértések között is. Segíts bennünket is, hogy tudjunk tanulni, és tudjuk ezeket megélni a mi közösségünk és az egyéni életünkben is. Amen. Foglaljunk helyet. Említettem, hogy ez a legjobb gyülekezet a 7 közül, és azt gondolom, hogy ez egy minta gyülekezet lehet a mindenkori gyülekezetek számára, és az a reménységünk, hogy a mi gyülekezetünk is ilyenné formálódik, és ilyennek látja majd az Isten. Ahogy az előző héten a szárdiszi gyülekezetről azt mondtuk, hogy egy halott gyülekezet volt, és ébresztő szózat hangzott el, hogy ébresztő van, és hogy akik halottak, azok újból életre keljenek, addig ez a gyülekezet épp az ellentéte, ez egy élő gyülekezet. Tehát látjuk azt, hogy ugye sokféle gyülekezet van a Jelenések könyvében között, a 7 között, látjuk azt, hogy van élő és van halott gyülekezet is. Hát azt gondolom, ma is a világban vannak élő és vannak halott gyülekezetek, bár lehet, hogy mindezt nehezen tudjuk talán megítélni, hogy vajon melyik gyülekezet élő, meg melyik halott gyülekezet. Nem tudom, hogy a mi gyülekezetünket az hová sorolnánk, remélem, hogy nem a halott gyülekezetek közé. És persze azon kell munkálkodnunk, hogy ne egy halott gyülekezetté váljunk, hanem élő gyülekezetté formálódjunk. Mi is volt ennek a gyülekezetnek az értéke, vagy mi az, ami alapján élő gyülekezetnek számított, ezt fogjuk megnézni. Ugye Filadelfia az egy kisváros volt, és a mai napig is egy kisváros, ma körülbelül 9000-es muszlim város egyébként, tehát ma nem keresztény város, de egy kis keresztény kisebbség a mai napig is él ebben a török városban. Azt hiszem, hogy az a neve, hogy Allah városa, most ez a hivatalos neve, ami Filadelfia, ami testvér szeretetet jelentett, tehát most megváltoztatták már a nevét, azért, mert egy muszlim várossá változott. Az, hogy Filadelfia, azt nem a keresztények miatt nevezték úgy, hogy a testvér szeretet városa, hanem ez egy görög hódító, vagy egy hadvezérnek a nevéről, meg az ő cselekedetei alapján nevezték a várost így el. De azt gondolom, hogy ez a városnév, ez ki is fejezte azt, ami a gyülekezetben is megtapasztalható volt, hogy egy olyan gyülekezet, ahol élt a szeretet az egymás iránt, a testvérek iránt. Isten ugye, Jézus úgy mutatkozik be, egyrészt azt mondja, hogy a szent és igaz, ez a két jellemzője van itt kiemelve. Ez a két jellemző is ugye a bemutatkozásból van kiemelve egyrészt, ott is megjelenik a szent és igaz tulajdonságok, Istennek, Jézusnak nagyon sok tulajdonságát lehet megismerni a Bibliából, és valamikor inkább a szent és igaz tulajdonsága kerül elő, valamikor inkább a szeretet tulajdonsága. Néha ezek a tulajdonságok, mintha ütnék egymást, nem? Hogy szerető Isten, ugyanakkor meg szent és igaz Isten. Hogy ez hogyan jön össze együtt, hogy ugye szerető, tehát ő szeret bennünket, de ugyanakkor ő szent, vagyis nem szereti a bűnt. Ahogyan Gyuszi mondtad, hogy ez a Bulád atya is azt mondta, hogy ő nem szereti az iszlám vallást, de szereti azokat az embereket. Tehát, hogy ott van az, hogy egy szent ember, az ugyanúgy kell, hogy szeretet legyen benne, mert hogyha a szeretet mondjuk szentség nélkül, az egy mindent elfogadás lenne. De a szentség szeretet nélkül, az meg valahol egy ilyen gyilkos valami lenne, és egy ilyen nagyon kegyetlen dolog lenne. Ezért jó dolog látni, hogy az Istenben ez a két tulajdonság, ez nagyon jól megfér egymás mellett, és nagyon jól együtt van ez a két tulajdonsága az Istennek. Hát ugyanúgy a mi életünkben is kell, hogy jellemző legyen ez a két tulajdonság, hogy bennünk is kell, hogy legyen szeretet, ugyanakkor kell, hogy törekedjünk a szentségre, a tisztaságra. Ugye azt mondja, hogy Jézus, hogy akinél van a Dávid kulcsa, ugye? Hát ez egy kicsit olyan misztikusan hangzik, vagy ilyen különös dolognak hangzik, hogy milyen kulcs van most akkor Jézusnál, és mi ez a Dávid kulcsa. Ez a kulcs itt nem jelent még meg a jelenések könyvébe, ugyanis a bemutatkozásnál ott a halál és a pokol kulcsairól beszélt. Itt, minthogyha egy másik kulcsról beszélne, de valószínű, hogy ez azért hasonló kulcs. Lehet, hogy Jézusnál egy egész kulcscsomó van, és nagyon sok mindenre nyitó kulcsok vannak nála. Na, mi lehet ez a Dávid kulcsa? Kinek van ötlete? Igen. Dávid királyra utaló. Igen. Igen, igen, ez is jó. Valakinek más ötlet, hogy mi lehet ez a Dávid kulcs? Van egy ige az Ézsaiás 22:22-ben, ami így Dávid uralkodásához kapcsolódik, ez az ige szakasz. Azt mondja az Ézsaiás 22:22, hogy a 20-tól olvasom, azután Eljakimot, Hilkia fiát nevezem ki szolgámmá. Palástodat ráadom, övedet ráerősítem, és neki adom hatalmadat. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem Dávid palotájának a kulcsát, amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Tehát, hogy innen van ez a hivatkozás, ugye? Tehát, hogy amit kinyit, ugye, azt nem lehet bezárni, amit ő bezár, azt nem lehet kinyitni. Tehát egy Eliakim nevezetű templomszolgáról, vagy egy ilyen palota szolgáról van szó, aki olyan felhatalmazást kapott, hogy ő megkapta a palota kulcsait, és azt nyithatta, meg zárhatta. És ezt a képet használja ugye itt Jézusra, hogy ő neki van olyan hatalma, hogy dolgokat kinyisson és dolgokat bezárjon. Tehát tulajdonképpen ez a kulcs itt lehetőséget jelent. Az, hogy ahol Isten vagy Jézus lehetőségeket ad, azt senki nem tudja ott bezárni. De ahol Isten bezár ajtókat, vagy Jézus bezár ajtókat, ott azt senki nem tudja kinyitni. Most mit jelent ez mondjuk egy gyülekezetnek az életébe? Egy gyülekezetnek az életébe azt jelenti, hogy ha Jézus megnyit egy ajtót, mondjuk egy gyülekezet számára, akkor az lehetőséget jelent arra, hogy azon a területen szolgáljon. Hogyha valahol bezár ajtókat Isten, akkor ott hiába próbálkozunk bármit tenni, egyszerűen nem működnek a dolgok, mert csak örökösen falakba ütközünk. Az életünkben is vannak olyan dolgok, ahol Isten bezár ajtókat, és vannak olyan ajtók, amiket kinyit az Isten az életünkbe. Persze néha mi is, mert nekünk is van azért az életünkben, azért vannak lehetőségeink arra, hogy tehát nem csak az Istenen múlnak a dolgok, hanem mi is van, hogy nyithatunk ajtókat, de alapvetően arról beszél ez a szakasz, hogy Jézus az, aki meg tud nyitni lehetőségeket az ember számára, egy gyülekezet számára, egy közösség számára. És jó az, hogyha ezeket a lehetőségeket, vagy nyitott ajtókat, ezeket felismerjük az életünkben, meg egy közösségnek az életébe. Hát nem tudom, hogy most, amikor ebbe a 21. században élünk, amiről beszéltél most is, hogy válság van Európában, és válság van akár Magyarországon is, meg az egyházban, akkor vajon mikkel találkozunk? Valószínű, hogy sok zárt ajtóval találkozunk. Sok olyan ajtó, amik régen nyitottak voltak, azok most, minthogyha bezárultak volna, akár missziós lehetőségek, vagy éppenséggel az embereknek az érdeklődése. Bizonyára voltak olyan időszakok, amikor sokkal nyitottabbak voltak az emberek Isten felé. Nem tudni, hogy mi okozza azt, hogy vannak időszakok, amikor nagyon nyitottak az emberek, és vannak időszakok, amikor egyszerűen bezárnak az emberek. Itt azt mondja az Isten igéje, hogy Jézus nyit meg, zár be ajtókat. Hát nem tudom, hogy először beszéljünk a személyes életünkről, hogy mennyire ismerjük föl az életünkbe azokat a nyitott ajtókat, amiket Isten nyit meg előttünk. Amikor éljük az életünket, gyakran vannak terveink, meg céljaink, meg elképzeléseink, akár a szolgálatunkról, akár a személyes életünkkel kapcsolatban. Idősebb testvérek, többen vagytok itt. Hát inkább visszafelé tekintve az életünkre, akkor lehet feltenni a kérdést, hogy vajon észrevettem-e azokat a nyitott ajtókat, amiket Isten az én életembe készített. Vagy örökösen zárt ajtókon próbáltam bemenni, és igazából nem jutottam előre, mert csak zárt ajtókba ütközött bele az életünk. Ismertünk-e föl az életünkbe nyitott ajtókat, amiket Isten megnyitott lehetőségeket számunkra? Voltak ilyenek az életünkbe, amiket így fölismertünk? Milyen nyitott ajtókkal találkoztak a testvérek az életükben? Ez egy nagyon jó bizonyság. Mások is biztos sok tudnának ilyeneket az életükben. Ha más nem, akkor ugye maga a párválasztás is olyan, hogy valahol nyitott ajtót találtunk, akik házasok vagyunk, mert ugye zárt ajtónál hiába kopogtat az ember. Igen?
Én csak volt csak egy alkalom. Gimnázium érettségi találkozó volt, és ez 8 évvel ezelőtt lehetett, és meghalt osztálytársunk, és akinek a sírjánál voltunk kint, és hát ugye főhajtás után állt mindenki, és akkor szóltam, hogy mondok egy imádságot, és imádt csatlakoztam, és utána jó néhányan oda jöttek, és beszélgettünk ebben a témában. Tehát van több ilyen lehetőség, de ugye a odaosztársaságnál is tudják, hogy kikről is sokszor jönnek oda, orvos, ügyvéd, ez az, és lelki tanácsot meg
ezek nagyon jó bizonyságok. Igen, tehát a szolgálatban is nyit Isten nyitott ajtókat az életünkbe. Ugye az mindig egy nagy felelősség, hogy amikor Isten megnyit valamit az életünkbe, akkor legyen elég bátorságunk arra, hogy azon be is lépjünk azon az ajtón. Mert én úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek Isten nyitna ajtókat az életébe. De nincs arra talán hite, bátorsága, hogy egyszerűen azokba a lehetőségbe bele is lépjen az ember. És egyszerűen így maga körül forgolódik. Éppen beszéltünk ugye Milánnal, hogy most egy nyitott ajtó most, hogy az építkezés, ami nem egy egyszerű dolog, és lehet, hogy az ember átgondolná, hogy nekem ez kell az életembe, és lehetne úgy dönteni, hogy hát hagyjuk az egészet. De mertetek lépni ezen a nyitott ajtón, és reményeink szerint ott áll majd a ház egy év múlva, ahova majd beköltözhettek. Tehát én azt gondolom, hogy jó dolog az, amikor így látunk és kérünk nyitott ajtókat az életünkbe, de az még mindig nem elég, hanem hogy kell, hogy akkor merjünk is lépni azokon az ajtókon. Ez a személyes életünkben is, de egy közösségnek az életében is így van. Sok embert látok, akik így nagyon magukba fordulva élik az életüket, holott sok lehetőség lenne talán, de egyszerűen nincs merszük meg bátorságuk, hogy egyszerűen kitörjenek a saját életükből. És ezért tulajdonképpen nem mennek sehová. Én azt gondolom, ezért sok embernek az élete az valahol nem válik azzá, amivé lennie kell. Nem teljesedik ki az élete, hanem csak valami torz tükörképe vagy ányképe annak, amivé lehetne az élete. Mert nem élt a lehetőségekkel, amiket az Isten megnyitott számára. Egy gyülekezetnek az életében is én úgy gondolom, hogy vannak, amikor Isten nyit ajtókat. Akár a misszió területén, akár a belső megújulás területén, ezeket egy gyülekezetnek, meg ugyanúgy, mint a személyes életünkben, ezeket fel kell ismerni. Nem tudom, hogy most látunk-e nyitott ajtókat a gyülekezet életében, amerre érdemes elmozdulni, amit az Isten nyitogat, vagy lehet, hogy még csak résnyire van valami nyitva, de lehet, hogy valami nyílik. Vagy csak zárt ajtókat látunk magunk körül, itt a faluba. Igen, Árpád?
Én csak ott ebben jutott el, most ott volt mindenki a faluból, aki baptista, vagy legalábbis a szélszóltságban élők, és tehát a Kovácsék, az Erikáék, a Győzőjék, tehát akik a faluból baptisták, végül is jó testvéri kapcsolatban, ha négy felé is járunk, végül is a baptisták létszáma a faluban nem csak.
Igen. Lehet, hogy majd eljön az az idő, mikor összegyűjti Isten az ő népét, és hogyha, tehát ez is egy olyan dolog, ezt majd Isten tudja megnyitni, mi lehet, hogy ezen munkálkodhatunk, de mi nem tudjuk erőltetni. Lehet, hogy most néha azt érezzük, és nem csak azt gondolom Szokolyán, ez igaz egész Magyarországon, vagy egész Európában, hogy most valahol sokkal nehezebb. Emlékszem, hogy azért a rendszerváltás utáni időszak, a 90-es évek, az akkor egy nagy ilyen nyitás volt lelki értelemben. Nagyon sokan tértek meg akkor abban az időszakban, a mi egyházunkban is, és én is azt tapasztaltam, én is akkor abban az időben tértem meg, egy sok barátommal együtt, és azt láttam, hogy sokkal nyitottabbak voltak valami miatt az emberek. Tehát akkor volt valami olyan nyitás itt, Kelet-Európában rendszerváltás után, ami valami miatt becsukódott, az az ajtó. Nem tudom, hogy ti is érzékeltétek ezt a nyitott ajtót akkoriban a rendszerváltás utáni időszakban?
Persze, hát örmény vendégeink voltak, akik éveken keresztül menekültek itt a Vargaházba, fúvószenekarunk volt 17 év, akkor épp olyan korosztály volt, tehát sok minden volt, aztán jöttek hitesek is a kisvaroshoz, tehát akkor persze volt egy ilyen, aztán most más van. De azért én azt mondom, hogy nem kell többé, vannak itt a faluban olyan hívő emberek még, akik nem nagyon járnak más közösségbe, de hívők. Például az elmúlt héten a Vörösmanira csodálkoztam rá, vele beszéltem, és minden este imádkozva fekszik le és kell föl, és hívő emberként él, még hogyha ritkán is látogatja a katolikus templomot. Tehát vannak hívő családok, akik másképp élik meg, de hívők, Istenben hívők, és az életgyakorlatuk is azt áll.
Ez érdekes, amit mondtál. Jó lenne ezeket az embereket valahol fölkarolni, meg rádöbbenteni arra, hogy...
Az, hogy egyrészt, hogy hitelesek legyünk mi, és ezekről megnyíljanak velünk, és beszélgessünk velük, és segítsük őket. Aztán lehet majd, amikor eljön esetleg, hogy tudja, hogy hova kell volna.
Vajon mi lehet az oka testvérek szerint, vagy szerintetek, hogy valami miatt most bezárultak kapuk? És ugye ez azt jelenti, hogy sok gyülekezet sorvad, vannak gyülekezet, amik szinte meg is szűnnek, bezárnak gyülekezeteket egész Európában. Mi lehet az oka annak, hogy most Európában bezárultak a kapuk? Ennek mi vagyunk az okai, vagy más társadalmi, politikai, gazdasági okai lehetnek? Mi lehet ennek az oka? Miért zárultak be kapuk? Igen, az is hozzátartozik. Igen, más gondolat? Igen, Milán? Igen. Igen, ez is. Tehát, hogy megváltozott az a környezet, amiben élünk. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amit fel kell ismernünk. Hogy itt az az érdekes, hogy azt mondja a Biblia, hogy Jézusnál vannak a kulcsok. Mint hogyha Jézus nyitna és zárna be időnként dolgokat, gyakran nem is értjük, hogy ezt most miért teszi Isten, miért nem nyit mindig Isten. Tehát, hogyha nála vannak a Dávid kulcsai, és bármit kinyithat, akkor vajon miért nem nyitja mindig tágra ezeket a lehetőségeket, és miért nem ad a gyülekezeteknek, az egyházaknak mindig ilyen lehetőséget? Miért van az, hogy Isten azt mondja, hogy én most bezárom ezeket az ajtókat? Ez egy nagyon nehéz kérdés, szerintem. Igen, ott nyíltak ajtók, tehát hogy nyíltak újra, tehát más ajtók nyíltak most, mint mondjuk a rendszerváltás után nyílott ajtók. Tehát érdemes ezeket ugye jó, ha fölismerjük, és ezen érdemes elgondolkodni. Én úgy gondolom, hogy azért Isten nem csak úgy szeszélyességéből, vagy úgy kiszámíthatóság, vagy kiszámíthatatlanságából nyitja hol itt, hol ott ajtókat, mert ugye látjuk azt, hogy az egyház történelemben voltak olyan időszakok, amikor Isten különleges kapukat nyitott meg. Amikor mondjuk ébredések időszaka volt, mondjuk Amerikában a 17. században Jonathan Edwards féle ébredési mozgalom, tömegével tértek meg emberek, és onnan abból az ébredési mozgalomból nőtte ki magát a mostani evangéliumi kereszténység ott az Egyesült Államokban. Vagy a 19. században, nem tudom, hogy olvastak-e a testvérek a Velszi ébredésről, vagy hallottak-e, hát azokat, amikor az olvassa az ember, szinte alig hiszi, hogy emberek olyan a Szentléleknek olyan uralma alá kerültek, hogy mentek a munkahelyükre, és munkába menet közben térdükre rogytak, és elkezdtek imádkozni, és bűnt vallani, megtérni. Szóval, hogy olyan különleges munkája volt akkor Istennek, ami nagyon ritka. És a kérdés az, hogy vajon Isten miért nyit ilyenkor bizonyos helyzetekben ajtókat, és máskor pedig miért nem nyitja ki ezeket az ajtókat. Mi tehetünk-e azért valamit, hogy nyíljanak az ajtók, vagy mi csak úgy, mint gyülekezet itt vagyunk, várjuk, hogy na majd egyszer nyílnak majd még ajtók. De ha nem az én koromban, majd az unokáimnak az idejébe. De hát addig úgyse tudunk mit tenni, hiszen Jézusnál vannak a Dávid kulcsai. Hát ha ő kinyitja, akkor kinyitja, ha nem nyitja ki, nem nyitja ki. Tehetünk-e valamit mi is? Ugye? Zörgetnünk kell, igen. Mit jelent zörgetni? Hogy például imádkozni. Nem tudom, hogy a testvérek emlékeznek-e, hogy például Velszbe hogyan indult el az ébredés. Hát bőjtel és imádsággal. Arról lehet olvasni, hogy összejártak a testvérek, és elkezdtek nagyon buzgón imádkozni. Éjszakákat, ima éjszakákat tartottak, végig imádkoztak éjszakákat, aztán sírtak a bűneik miatt. És hát tényleg zörgettek. És az Isten egyszer csak megnyitotta az ajtót. Mert amikor zörgetnek, akkor megnyitja az ajtót. Én úgy gondolom, hogy most, amikor talán azt érezzük és tapasztaljuk, hogy túl sok a bezárt ajtó, akkor lehet, hogy itt lenne az ideje annak, hogy mi keresztények elkezdjünk nagyon zörgetni. És kérni azt, mert mi nem tudjuk kinyitni ezeket az ajtókat. Bármennyire próbálkozunk, bármilyen módszereket találhatnánk ki, attól még nem lesz más a dolog. De ha az Isten egyszer megnyitja, Jézus egyszer megnyitja az ajtót, akkor meg alig bírjuk győzni majd a bemerítkezőket. És akkor majd itt lehet, hogy tényleg új imaházat kell egy év alatt fölépíteni. Ha az Isten megnyitja az ajtókat, elhisszük, hogy ez lehetséges? Ugye lehetséges? Hogy ne lenne lehetséges? Csak valamit, én azt gondolom, kell nekünk tenni. Vajon Filadelfiában, hogy olvastuk ezt a levelet, amit lehetne hívni a nyitott ajtó vagy nyitott kapu gyülekezetnek, hiszen ez az, hiszen nyitott ajtót adott eléjük. Vajon miért nyitotta meg Filadelfiában Isten az ajtót? Igen. Itt meg is indokolja, és ez tényleg az egyik dolog, ez a szeretet, az mindenképpen. Tudok a cselekedeteidről. Igen, hogy kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet. Tehát, hogy nehogy úgy gondolkodjunk, hogy itt egy ilyen erős nagy gyülekezet, ahol 1000 tagja van ennek a gyülekezetnek, és lehet, hogy bennünk is megfogalmazódik, hogy milyen jó lenne, hogyha 1000 tagú gyülekezetbe járhatnánk, és ott biztos milyen fantasztikus lehet egy istentisztelet. Ez egy pici gyülekezet. Az, hogy kevés erőd van. Tehát, de ez a kevés erő, ami ők van, ezt mégis oda teszik. És ezt használja az Isten. Picit az a kép van előttem, amikor Jézus látja az 5000 embert, és akkor kérdezi, hogy mitek van, és akkor mondják, hogy 5 kenyér, meg 2 halunk van. Hát azzal jól lehet lakatni 5000 embert? Hát tized se, nem? Lehet, hogy annyi se lakik jó vele. És mégis azt a kis keveset, ha odaadják Jézusnak, akkor azzal jól lakat 5000 embert. És itt én azt gondolom, hogy ezben a gyülekezetben ezt tapasztalták, hogy kicsi az erőt, kevesen vagytok, picik vagytok ti, de hűségesek, és nem tagadtad meg a nevemet, és hűséges maradtál, és imádkoztok, és nem adtátok fel. És az Isten egyszer csak azt mondja, hogy én látom a ti hűségeteket, és megnyitom az ajtót. Én úgy gondolom, hogy a keresztény életben úgy hosszú távon van eredmény. Mi lehet, hogy szeretnénk a rövid távú nagy győzelmeket, hogy itt tudom én, 2 éven belül a gyülekezetünk duplázódjon meg. És jó ez a cél, de hogy az Istennél lehet, hogy nem ez a terv, hanem azt mondja, hogy látom azt, hogyha 10 évig lehet, hogy nem történik semmi egy gyülekezet életébe, de látom azt, hogy akkor is összejöttök, látom azt, hogy akkor is imádkoztok, látom azt, hogy akkor sem adjátok fel, hanem ugyanúgy olvassátok a Bibliát, és látom a hűségeteket, és ezért az Isten megnyitja az ajtókat. És egyszer csak szinte robbanásszerűen viszont jön egy változás. Ezt látjuk ebbe a gyülekezetbe, ebbe a filadelfiai gyülekezetbe, hogy az Isten a hűségüket látja, kitartásukat látja, és azt a hűséget, ami annak ellenére hűség, hogy picik vagyunk, kevesen vagyunk, lehet, hogy az alkalmaink azok nem olyanok, mint mondjuk egy 1000 tagú gyülekezetben, ahol mondjuk 100 tagú énekkar van, és mit tudom, hogy milyen zenei csoport szolgál. Mondjuk fiatalok gondolkodjanak egy Hillsong gyülekezeten, ahol itt a legprofesszionálisabb zene megy, és a fénytechnika, meg minden tuti. Tehát ahhoz képest mi milyen picik vagyunk, meg van mondjuk egy Milánunk, aki nagyon jó zenél, de hogy azért még lehetne abba is fejlődni. Tehát kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, de mégis azt mondja az Isten igéje, hogyha hűségesen kitartunk, és nem adjuk fel, és imádkozunk, akkor Isten majd ezt meg fogja áldani, hogy nyit majd ajtókat. Én ezt látom a Bibliában alapelvként. Gyakran szoktam Püspök Szilágyi testvérekkel beszélni, mert ők így nagyon el vannak keseredve, hogy kevesen vagyunk már. Most tényleg most már fiatalok mind elköltöztek, és hogy lesz-e még jövője a gyülekezetnek. Az átlag életkor szerintem olyan 70 év fölött lehet most már, és mindig mondom nekik, hogy itt van ez a filadelfiai gyülekezet. Picik voltak, kevesek voltak, kicsi erejük volt, de az Isten egyszer csak megnyitotta nekik az ajtót. És én hiszem, hogy akár ott Püspök Szilágyon is, vagy Szokolyán is, az Isten ezeket az ajtókat meg tudja nyitni. Csak nekünk egyrészt készen kell lennünk arra, hogy amikor viszont látjuk azt, hogy nyílnak majd ajtók, hogy amikor majd azt tapasztaljuk, hogy emberek elkezdenek érdeklődni, hogy az emberekbe elkezd nyitottság lenni, akkor viszont legyünk készek arra, hogy akkor fogadjuk őket, akkor beszélgetünk velük, akkor foglalkozni kell velük. Mert amikor Isten megnyit ajtókat, az onnantól rengeteg feladatot jelent, amire azt gondolom nekünk föl kell készülni arra az időszakra. Ugye mit jelent a gyakorlatban a Filadelfia gyülekezet életébe a nyitott ajtó? Annyi, hogy adok neked némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Tehát itt is látjuk azt, hogy ugye az emberek másnak látszanak, mint akik valójában. Itt a zsidónak mondják magukat, pedig nem azok. Ez nem azt jelenti, hogy azok a zsidók, azok ne lennének zsidó származásúak, hanem itt arról van szó, hogy az Isten szemében nem az a zsidó, aki zsidónak születik, hanem Isten szemében az a zsidó, aki aszerint él, vagy a zsidó vallást is követi. Tehát, hogy ezek az emberek csak származásilag voltak zsidók, és persze mellette vallásosak is voltak, de nem voltak olyanok, nem volt hiteles az életük. Ma lehetne mondani, hogy vannak olyan keresztények, akik annak mondják magukat, pedig nem azok. Magyarországon hány ember mondja magát kereszténynek? Több, mint a fele. Ugye a népszavazás, vagy nem a népszavazás, a népszámlálás alapján talán 70% környékén van Magyarországon a keresztény lakosság. Hát akkor milyen nagyszerű országban élünk, nem? 10-ből 7 ember keresztény. Az a maradék 3 pedig ők a bűnösök. Ezt tapasztaljuk, hogy Szokolyán 10-ből 7 keresztény? Jó lenne, nem? Akkor az azt jelentené, hogy mondjuk 1400 ember lenne a 2000-ből, aki mondjuk gyülekezetbe jár, akkor az 3-mal elosztva a 3 gyülekezetre, akkor az még mindig van 400 ember körülbelül, vagy 500 majdnem egy gyülekezetbe. Hol vagyunk annyian? Azt mondja, hogy annak mondják magukat, pedig nem azok. Miért becsapás ez, hogyha valaki azt mondja, hogy azt hiszi magáról, hogy ő keresztény, és mégse az? Ez miért rossz? Igen, mert ő azt gondolja, hogy neki nem is kell már megtérni, igaz? Hát, hogy én keresztény vagyok, hát nehogy már találkoztunk ilyen emberekkel, akik azt mondták, hogy miért akarsz engem megtéríteni, én keresztény vagyok, én jó helyen vagyok. Ugye? És ez az önbecsapás, ez nagyon tragikus, mert milyen rossz lesz, hogy majd azon a napon fog kiderülni, hogy hát nem is ismerlek titeket. És szerintem ebben nagyon sok ember így van, hogy zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok. Kereszténynek mondják magukat, pedig nem azok. Ráadásul úgy nevezi a zsinagógájukat, hogy a sátán zsinagógája. Hát azért ez nagyon durva kifejezés, nem? Hogy egy közösségre, vagy egy imaházra azt mondani, hogy az a sátán zsinagógája, ahova az emberek Isten tiszteletre járnak. De hogy mivel látja az Isten azt, hogy ezek az emberek nincsenek a szívükben ott, ez a sátán zsinagógája. Hát nem tudom, hogy ma hány templomra kell rámondani az, hogy ez a sátán zsinagógája, ezt mi ne mondjuk ki, de hát az Isten azt mondja, ez a sátán zsinagógája. És azt mondja, hogy adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Vagyis azt jelenti ez a dolog, hogy ezek közül a vallásos emberek közül fognak megtérni sokan, vagy többen. Ami ugye megint csak azt ugye mondtuk, hogy ez lehet, hogy nehezebb ezeknek az embereknek megtérni, mint az, aki ateista, vagy aki teljesen hitetlen. De Filadelfiában az lesz, amikor Isten megnyitja az ajtókat, hogy ezek az emberek, akik amúgy vallásosak, és azt gondolják magukról, hogy mi helyünkön vagyunk, hogy ezek az emberek egyszer csak megtérnek. Azt olvasok, hogy leborulnak előtted, lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Vagyis felismerik azt, hogy a ti életetek az más, mint a miénk. Hogy a tiétek hiteles, és a miénk nem az. Hogy a ti életetekben működnek dolgok, a miénkben meg nem. És ezért az emberek, a vallásos emberek, de nem újjászületett emberek, megtérnek, és életet változtatnak. Én azt gondolom, hogy erre a kapunyításra vágyunk mi is. Ugye itt a faluban is említettük, beszéltünk róla, hogy az olyan ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő úgy rendben van, meg azt gondolja magáról, hogy ő azért valamennyire keresztény. De hogy ezeknek az embereknek szükségük van megtérésre. És hát ezért kell nekünk imádkoznunk, hogy Isten adjon ezek között, az emberek között is ébredést. Hogy ezek így, hát nem annak örülünk, hogy előttünk borulnak le, mert hogy leborulnak a lábaidhoz. Én annyira nem örülnék, hogyha az én lábamhoz borulnának le, inkább Jézushoz boruljanak le. De hogy azt mondja, megtudják azt, hogy szeretlek téged. Ez annyira szép, nem? Hogy megtudják az emberek azt itt a faluba, hogy szeret minket az Isten. Ezt miből láthatják az emberek, hogy szeret minket az Isten? Hogy mi is például mondjuk szeretjük egymást, igen? Hogy mi is szeretünk, igen. Hogy azért, tehát hogy látszik az áldás az életünkön, hogy tényleg hiteles az életünk, azért, hogy látom, hogy titeket szeret az Isten. És én is szeretnék ehhez a közösséghez tartozni, hogy engem is szeressen az Isten, mert hogyha itt ebben a közösségben vagyok, akkor ebből áldás származik. Ebből jó származik nekem. És hát nem tudom, hogy az emberek látják-e azt, hogy mi, akik mondjuk ebbe a gyülekezetbe járunk, ez a mi életünkre nézve ez jó dolog. És ők is kívánkoznának erre a plusz dologra az életükbe. Ugye ez is megtörténik. Ugye azt mondja utána, hogy nem is kér már más tőlük az Isten. Ugye hibákról itt nem beszél, tehát nincs megítélendő dolog, és nincs olyan dolog, amiből meg kellene térniük. Egy dolgot ad intelemként, hogy tartsd meg, amit van. Hogy tartsd meg, hogy továbbra is. Tehát az az út, amin jársz, az jó, és maradj ugyanezen az úton továbbra is, és ugyanúgy tarts meg, amit van. Mert azt mondja, eljövök hamar, és itt most nem fenyegetés az, hogy eljövök hamar, mert egy másik gyülekezetben az, hogy eljövök hamar, ott fenyegetés volt. Itt ennek a gyülekezetnek nem fenyegetés, hogy eljövök hamar, mert ők örülnek annak, tehát hogy várják a Jézus visszajövetelét, ezért tarts meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Tehát az azt jelenti, hogy ez a korona már megvan. Hogy ezt csak el lehet venni, tehát de már megvan, már a tiétek. Én úgy gondolom, hogy az életünkben már megvan a korona, de ne engedjük, hogy bárki elvegye azt az életünkben, bármi megakadályozza, hogy ez majd a végén is a miénk lehessen. És ugye itt is jön az ígéret a végére, aki győz az oszloppá, teszem az Istenem templomában, onnan nem kerül ki többé, felírom rá az Istenem nevét, és az én Isten városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemt, az én új nevemet. Tehát egyrészt oszlopok lesznek, hát most belegondolok abba, hogy ha a mennyországba jutok, akkor majd egy oszlop leszek ott egy templomba, nem szívesen lennék oszlop, hogy akkor mit értsünk ezen, testvérek, hogy oszlop lesz az Isten templomába. Igen. Szóval én is úgy gondolom, hogy nem arra kell gondolni, hogy az ő feladata az lesz, hogy az örökké valóságig ott ő tartja majd a kaput, vagy valamit ő, mint egy oszlop ott áll, hanem itt az oszlop az, aki valóban teherbíró, az, ami stabil. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten azt szeretné, hogy mi oszlopokká váljunk. Lehet, hogy a kereszténységen belül vagy kevés az ilyen oszlop. Egy gyülekezetben is fontosak az oszlopok, akik tartják a súlyt, akik terhet hordoznak. Ugye vezetőség választás előtt vagyunk, én azt gondolom, hogy keressük az oszlopokat, azokat, akikre lehet építeni, akikre lehet súlyt helyezni. És kell, hogy ilyen emberek nőjenek föl a gyülekezeteknek az életébe, akik nem ilyen, hogy hát igen, hiszek is, meg nem is, meg nem tudom, meg nem akarok szolgálni, meg szóval vannak ilyen keresztények, akik nem oszlopok egy gyülekezetbe, hanem ott vannak, de mintha ott se lennének. Isten azt akarja, hogy ilyen oszlopokká növekedjen az életünk. És azt mondja, hogy még új nevet is írok rá, ugye azt mondja, hogy ez olyan név, amit nem tud más, csak az Isten. Ez az Istennek a neve, és a városnak, a Jeruzsálemnek nevét, mennyből száll alá. Tehát ez azt jelenti, hogy ráírom a nevemet, az azt jelenti, hogy az enyém, hogy az enyém vagy. Ezek nagyszerű, csodálatos ígéretek, amik megint csak a győzteseknek jár. Na hát én azt gondolom, hogy ettől a gyülekezettől nagyon sokat tanulhatunk. Egyrészt azt, hogy kevés kicsi gyülekezet, tehát így azt gondolom, hogy tudunk azonosulni a filadelfiai gyülekezettel, hogy mi is talán hasonló cipőben járunk, mint a filadelfiai testvérek. De kell látnunk azt, hogy nem kell kétségbe esni, hogy nem kell szomorkodni, mert Jézusnál vannak a Dávid kulcsai, és azt mondja, hogy amit én kinyitok, azt nem zárja be senki. És hát én abban reménykedek, hogy a mi életünkben, vagy az elkövetkezendő időszakban Isten nyitni fog előttünk ilyen ajtókat. Még lehet, hogy még zárva vannak, még lehet nem is látjuk, de egyszer csak nyillanak majd ajtók. Legyünk készen arra, és addig is kérjük az Istent, hogy igen, Istenünk, szeretnénk itt szokóján is meglátni, amit Filadelfiában, hogy megnyitod az ajtókat. És annak az eredménye, hogy jönnek a megtérők. És lehet, hogy akkor egy évben nem egy bemerítés, hanem akár 2-3 bemerítés is lesz majd, és lehet, hogy megtellik majd újból ez az imaház. És ez, azt gondolom, hogy ez alapvetően, és milyen jó az, hogy nem a sátánnál vannak a kulcsok, nem? Mert ha nála lenne, akkor sosem nyílnának azok az ajtók. De ha Jézusnál van, akkor hiszek, hogy egyszer meg fognak nyílni. Hát imádkozzunk, kérjük az Istent, hogy nyissa meg előttünk az ajtókat.